Istenünk, mennyi édesatyánk, hallottuk ma is itt előtted állva felmentő szót, megbocsátottak a bűneink. Hallottuk, ahogy leveszed a terhet, amely tudatosan vagy tudat alatt ott nehezedik rajtunk, terhel minket. Hallottuk, ahogy áttöröd a gátat kegyelmeddel, azt a gátat, amely minket tőled elválaszt. Hallottuk, ahogy széttéped az elválasztó kárpitot, mert nem akarsz a szentségben egyedül lakni. Hallottuk, ahogy Krisztus áldozatával szelídíted a hozzád vezető utat őrző tüzes kérubokat. És most ismét így vagyunk itt előtted, Urunk, együtt. Kegyelem hívők és kegyelem tiprók, miközben tudjuk, hogy egyedül megtartó vagy, azt is tudjuk, hogy képtelenek vagyunk magunktól megmaradni melletted. Halljuk az evangéliumot, hogyha bennünk nincs is erre a megtartásra ok, a te neved szentségéért mégis visszafogadsz, mégis újra kezdesz velünk. Halljuk, hogy új szívet és új lelket készítesz nekünk, hogy érezzünk a te szíveddel, hogy gondolkodjunk a te lelked szerint. Ezért tudunk ma is, mint vak és szegény kincskeresők, jövünk, hogy a mi szemeinket nyitogasd, hogy a mi életünket gazdagítsd a te ígéd tárházából. Ne hagyd cserbe minket, Urunk, ne hozzánk, önmagadhoz légy hűséges. A Krisztus nevében. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy írva található az Mózes második könyve 32. fejezetének 7-től 14-ig terjedő verseiben. Isten igéjét Mózes második könyve 32. fejezetéből a 7-től 14-ig terjedő versekből olvasom. Az igét figyelmes szívvel felállva hallgassuk meg. Szólt az Úr Mózesnek, eredj, menj alá, mert megromlott a te néped, amelyet kihoztál Egyiptom földjéből. Hamar letértek az útról, amelyet parancsoltam nekik, borjúképet öntöttek maguknak, és azt tisztelik, annak áldoznak, és azt mondják, ezek a te isteneid, Izrael, akik kihoztak Egyiptom földjéből. Ezt mondta az Úr ismét Mózesnek, látom, hogy ez a nép bizony kemény nyakú nép, azért hagyj békét nekem, hadd gerjedjen fel haragom ellenük, és törjem el őket. Téged azonban nagy néppé teszlek. De Mózes esedezett az Úrnak, az ő Istenének színe előtt, és ezt mondta, miért gerjedne, Uram, fel haragod néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki az egyiptomiak földjéről? Miért mondanák az egyiptomiak, hogy vesztükre vittek őket az Isten, hogy elveszítse a hegyek között, és eltörölje őket a föld színéről? Múljék el a te haragod tüze, hagyd abba a te néped ellen való veszedelmet. Emlékezz meg Ábrahámról, Izsákról, Izraelről, a te szolgáidról, akiknek megesküdtél önmagadra, és ezt mondtad, hogy megsokasítom a ti magotokat, mint az égnek a csillagait. És az egész földet, amelyről szóltam, a ti magotoknak adom, örökségül bírni fogják azt örökké. És abba hagyta az Úr a veszedelmet, amit az ő népére akart bocsátani. Foglaljunk helyet! Kedves testvéreim, imádság vasárnapján vagyunk együtt, és egy olyan szövegrész áll itt most előttünk, a mai istentiszteleti alkalmunkon, amikor egy eredményes közbenjáró imádság hangzik el. Ha az eredményt abban mérjük, hogy az imádságban elhangzó kérést az Isten teljesíti, márpedig a legtöbben szerintem ebben szoktuk mérni. Kísértő az a gondolat, hogy úgy olvassuk ezt a szöveget, mint egy olyan receptet, amely egy jól mondott imádságnak a mintája. Lehet ezt így olvasni, hogyha mind beleadjuk a hozzávalókat, akkor várhatjuk azt, hogy a végeredmény is valami hasonló lesz. A helyzet az, hogy az isteni cselekvésnek a szálait a mi imádságaink sem tudják egy kiszámítható, logikus, összefüggő hálózatba rendezni. Minden imádság végső kimenetele csak egyetlen egy dolog függvénye, hogy az Isten hogyan dönt annak a meghallgatása felől. Ugyanennek a Mózesnek van olyan imádsága is, amit az Isten nem hallgatott meg. Amikor azért könyörög, hogy engedje meg, hogy az ő népével együtt ő is bevonulhasson az ígéret földjére, hogy a karrierje csúcsán hagyhassa abba az ő feladatát, azt mondja az ige, az Úr nem hallgatott meg engem, és azt mondta, hogy elég, többé szóba se hozd ezt a dolgot. Vagy a másik nagy közbenjáró Sámuel próféta, őről is feljegyzi az írás azt, hogy egy egész éjszaka könyörgött Saul királyért az Isten előtt, és a reggel úgy ébredt, hogy az Úr azt mondta, nem adom meg, amit kértél. Sőt, Jézusnak is volt olyan imádsága, amit nem hallgatott meg az Atya. Amikor azt kérte, hogy ha lehet, akkor múljék el az óra, és az óra nem múlt el. Nincsen olyan varázsszöveg, nincsen olyan imádság, amely meghatná az Istent. De van olyan, hogy Isten meghatódik, és hogy ezt egy imádság indítja el benne. A most felolvasott bibliai történet is egy ilyen. És hogyha nem is úgy, mint egy mintára, de azt hiszem, hogy joggal tekinthetünk úgy rá, mint egy tükörre, amiben a saját ima gyakorlatunk, imádkozó énünk gyakorlatával szembesülünk. Kiért kell imádkozni? Hogyha a Sinai hegyig vezető úton végig kísérjük Mózes imájának a tárgyát, Izraelt, semmiképpen nem egy olyan népséggel ismerkedünk meg, aki bármilyen értelemben jogot formálhatna arra, hogy az Isten népévé legyen. Az, aki átéli az isteni szabadításnak a nagy csodáit, állandóan elbizonytalanodik. És az, aki lépten nyomon megtapasztalja az isteni kitartó gondoskodásnak a jeleit, visszatérő hitvallásává válik ez a mondat, hogy jobb volt nekünk Egyiptomban. Isten és Mózes tekintélye egyaránt kérdésessé válik. Sinainál közvetlenül hallják az Isten hangját, ahogy megszólal az égből, de alig telik el 40 nap ettől a katartikus Isten élménytől, és megint ott találjuk, ahol voltak. Ha nincs ott Mózes, ha nincs ott a Tóra, hiába van ott Áron a ritusnak a képviselője, mert ott van a táborban megint az idegen Isten. És az a kifejezés, amit itt Mózes második könyve használ, amikor azt mondja, hogy megromlott ez a nép, ugyanaz a kifejezés a bibliai héber nyelven, amit az özönvíz előtti nemzedékről mond az írás. Izrael olyan, mint az, akinek az Isten a nyakába zúdított az özönvizet. Nem jobb. Nem lett másabb sem a szabadítástól, sem az isteni gondoskodástól. Ugyanazok az emberek maradtak. Nos, Mózes egy ilyen népért imádkozik. Egy lázadó, Isten ellenes népért. Egy olyan csőcselékért, akinek semmi nem jó úgy, ahogy van. Aki megkérdőjelezi az ő vezető tekintélyét. Akit nem lehet úgy meghatni, hogy néhány nap elteltével megint ne kezdődjön minden előről. Egy ilyen népért imádkozik. És hogy látjuk ennek a tükrében a saját imádságainkat? Az Új Szövetség arról beszél, hogy a Krisztus közbenjáró feladata ellenére, vagy emellett, a keresztény gyülekezet tagjainak is van egyfajta közbenjáró kötelezettsége. Amikor Jakab apostol levele azt tanítja nekünk, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, akkor pontosan erről a közbenjárásról beszél. Vagy amikor a Timóteusi levélben azt tanítja Pál apostol, hogy az új szövetségű gyülekezetnek nem csak evangélium hirdetésre van missziói parancsa, hanem az imádságra is van missziói parancsa. Tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket, hálaadásokat minden emberért, mert ez jó és kedves dolog az Isten előtt, aki azt akarja, hogy az üdvösségre minden ember eljusson. ha mindez nem lenne elég megpróbáltatás, ami belterjes hitvilágunk számára. A krisztusi tanítás még ennél is radikálisabb, amikor azt mondja, hogy imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Közben járónak lenni egy Isten idegen, egyházi tekintély ellenes világban. Az utóbbi időben egyre többet hallunk, olvasunk arról, hogy az úgynevezett nyugati kultúrákban növekvőben van a keresztény ellenesség. Lehet. De az is lehet, hogy csupán egy hiteltelen és egy merő önérdeken alapuló, netán átpolitizált kvázi kereszténység ellen lázad a világ, amelynek vajmi kevés köze van ahhoz, ami krisztusi. És ha bezárkózunk, ha elengedjük ezt a lázadó világot, azzal csak az bizonyítjuk, hogy mi nem ennek a Krisztusnak tanítványai vagyunk, aki éppen egy ilyen világért adta oda önmagát. Az önérzetességet nem találjuk meg a lélek gyümölcsei között. Ne is keressük. Az igazak közbenjárása, a hűtlenek védelmében mondott imádság. És milyen az imádkozó ember? Izrael magatartása olyannyira felháborító ebben az igében, hogy Isten kész teljességgel ejteni az eredeti tervét az Izrael ígéret földjére való bevezetéséről, és lecserélni ezt az Isten ellenes lázadó népet az igaz hitű Mózesre. Azt mondja, most azért hagyd, hogy fellángoljon haragom, végezzek velük, téged azonban nagy néppé teszlek. Imponál. Csak hogy a közben járónak minden körülmények között annak az érdekeit kell képviselni, akiért ő az Isten előtt áll. Ha Mózes elfogadja ezt az ajánlatot az Isten részéről, pontosan az fogja bizonyítani, hogy ő egy alkalmatlan ember arra a feladatra, amire az Isten választotta. Egy népért rendelt közbenjáró számára ez egy csapdahelyzet. Mint Jézusnál, szállj le a keresztről. Ez a hiúság kísértése, amelyben ma sem könnyebb kiállni a próbát. Bizonyára többen ismerik közületek, vagy látták az Ördög ügyvédje című ikonikus filmet, 1990-es éveknek a végén készült. Ez a film egy sikeres karrier befutó ügyvédről szól, Kevin Lomaxról, aki egyik perét a másik után nyeri meg, elképesztő szakmai rátermettségével bűvöli el a bíróságot és a környezetét, és a sikerrel és a hírnévvel együtt járó adrenalinnak a megszállottjává válik. Egészen addig, amíg ez a siker és a moralitás, az erkölcstelen ügyeknek a védelme egy végzetes belső konfliktushoz vezet. És elhatározza, hogy amikor senki nem várná, amikor már majdnem megnyerte a legeslegutolsó óriási perét, amiben ráadásul egy pedofilt kell védelmeznie, az utolsó pillanatban elhatározza, hogy kilép. Úgy tűnik, hogy a moralitás mégiscsak felülkerekedett a hiúságon. De ahogy a tárgyaló teremből távozni készül, az egyik neves újságíró odáll elé, és azt mondja, hogy szeretne egy vezércikket írni erről a lépéséről. Micsoda fantasztikus ember az ilyen, aki a moralitás ügyéért feláldozza az ő ügyvédi karrierjét. És belemegy. És a néző látja, hogy az újságírónak az arcán megjelenik ugyanaz az ördögi vigyor, amely minden egyes alkalommal ott volt, amikor sikerrel megnyert egy-egy peres ügyet. Mert hogy ez a gondolat is, hogy morális döntésemmel egy újságnak a címlapjára akarok kerülni, végső soron ugyanabból a hiúságból fakad, mint az a másik, amin úgy gondoltuk, hogy már túladtunk. A hiúság kétségtelenül a kedvenc bűnöm, mondja az ördögi arc. Téged választalak egy megromlott világ helyett. Mit szólsz hozzá, Mózes? Nagy kísértés. Ma is sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy legjobb, ha újra kezdjük. Tőlem. Menjünk vissza az ős kereszténységig. Vagy Ábrahámig. Vagy az Édenig. Ma is vannak olyan emberek, akiket a hiúságuk megakadályoz abban, hogy ellenálljanak az egyházalapítás kísértésének. Pedig nem egyházalapítókra van szükség, hanem egyház fenntartókra. Mert hogyha feladod Mózes, akkor soha nem fogod megismerni azt az Istent, aki megígérte, hogy minden körülmények között beviszi ezt a népet az Ábrahámnak ígért földre. Soha nem ismered azt az Istent, akiről így mond két fejezettel odébb Mózes, hogy te vagy az, aki megbocsát bűnt, hitszegést és vétket. Krisztus sem számolta fel a régit. Arról győzte meg az Istent, hogy folytatni kell. És az ő nyomában ma is olyan közbenjárókra van szükség, akik nem érzékenyülnek el a saját maguk sikereitől. Akik nem abban bíznak, hogy ők jobban tudják csinálni, hanem abban, hogy, ahogy énekeltük, nincs semmi gát, amit az Isten kegyelme át ne törhetne. És milyen alapon imádkozni? Mózes közbenjáró imádságában az érvek között Izrael nem szerepel. Hogyan is szerepelhetne? Nincs mire hivatkozni. Egy fikartnyi pozitívum sincs, amit kiemelhetnénk, amiben bele lehetne kapaszkodni, sem a múltjában, sem a jelenében. És a jövőről jobb, ha nem beszélünk, mert úgy sem fog bejönni, és tudjuk is, hogy teljesen hiába való lett volna. Igaz, hogy ott van az a birtokrag, hogy a te néped, de ezért a birtokragért Izrael nem sokat tett. Ábrahámmal még az Isten úgy kötött szövetséget, hogy azt mondja az írás, hogy az ő szívét hűségesnek találta önmagához, de Izraelnél semmi. Ha ezen az oldalon nem, akkor a közbenjáró csak is a másik oldalon keresheti az érveket, és itt kettőt talál. Mózes egyik érve az, hogy ha a lázadó népet Isten most elengedi, akkor a saját hatalmas isteni hírneve forog kockán. Figyeljük meg, minthogyha Mózes is az Isten hírnevére apelálna, az Isten hiúságára apelálna, hogy mit fognak mondani akkor rólad. A másik érve meg az, hogy esküdtettél Ábrahámnak, és akkor most megszeged ezt az esküt, vagyis pontosan úgy nem fogsz ragaszkodni az eskühöz, ahogy Izrael sem ragaszkodott, és most ezt kéred rajta számon. Vajon az Isten az ő ígéretével önmagának állított csapdát? A beszélgetés itt abban marad. Talán vannak itt is olyanok, akik úgy gondolják, hogy az ügyvédnek a sziporkázó érvelése volt az, amely meggyőzte az Istent, amely jobb belátásra bírta őt, és így kész volt elállni a korábbi tervétől. És Isten megengedi, hogy a közbenjáró Mózesek higgyék azt, hogy az ő eredményes közbenjárásuk következtében áll el a tervtől. Mert a közbenjárónak ez fontos. A sok lehangoló tapasztalat, a megkérdőjelezett tekintély, a folytonos csődöt mondó zsákutcába jutó beszélgetések közepette, hadd maradjon a közbenjárónak legalább ennyi öröme. Izrael mindeközben úgy éli át ezt a párbeszédet, hogy semmit nem tud arról a diskurzusról, ami a hegyen történik. Ott lent a völgyben, hogy a feje fölött döntenek életről, halálról. Én így látom ma az egyház helyzetét és a világ helyzetét. Az imádságban olyan elképesztő beszélgetésekben lehet részünk, amelyben senki másnak nem. Lenyűgöző az, ahogy az imádsággal hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az Isten alakítsa az események menetét. És mindeközben az érdemtelenekért mondott imádságok formálják a mi jellemünket is. És talán minden imádságnak végső soron ez a szerepe, hogy formáljon minket. És ha így tekintünk erre, akkor bizonyára nincsen olyan, hogy eredménytelen imádság. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, ad adjunk hálát neked a te elköteleződésedért, irántunk való hűségedért, amellyel évszázadokon át kitartottál a te néped mellett. Hálát adunk a Jézus kereszt áldozatával, a te szereteted legerősebb jelével megpecsételt hűségért, amikor mi még azok közé a tieidből való közé tartoztunk, akik nem fogadtuk be őt, de te mégis nyitottál felénk, jöttél hozzánk, kerestél minket. Hálát adunk a közben járó Krisztusért, aki meg tud indulni a mi gyarlóságainkon, ahogy a te igéd mondja. Urunk, a befogadásnak ez az evangéliuma minket egyszerre földre dönt, de fel is emel. Elképesztő belső érzés úgy zuhanni össze előtted, hogy tudjuk, szerető atyánk vagy. Azért kérünk most, hogy engedj, hogy ebből a szeretetből, ebből a mérhetetlen jóságból rajtunk keresztül mások is részesedhessenek. Add, hogy a minket átölelő kar tegye a mi karjainkat is másokat átölelővé. Az esendőségünkön meginduló, közben járó Krisztus tegye minket is megindulókká és közben járókká az esendő világért. Add, hogy rajtad keresztül nézzük ezt a lázadó világot. Add, hogy a Krisztus szemével lássuk a lezüllő mai Zákeusokat, az igazságot kereső mai Pilátusokat, a hatalomért küzdő mai Agrippákat, az erőszaktól tomboló mai Heródeseket. Könyörülj, Urunk! Ne a rólunk alkotott képet tedd hitelesebbé a világban, hanem minket magunkat tégy hitelesebbé ebben az erőszakot lihegő, de közben szeretetre vágyó teremtett világodban. Menj, édesatyánk, hadd vigyük elődbe ezt a közösséget is, minden kísértésben levő, vagy tűzben megpróbált tagjával együtt, hitben erősekkel, hitben gyengékkel együtt, örvendezőkkel és szomorkodókkal, vigasztalókkal és vigasztalásra szorulókkal együtt. A te szerető kezedbe ajánljuk, Urunk, családjainkat, szerető kezedbe ajánljuk egyházadat. Add, hogy a sok tévelgő és útvesztő ellenére megtalálja Krisztusnak az útját, amelyen járnia kell. A te világosságod ne távozzék el a mi lábunk elől, világíts előttünk az utat. És a te törvényed legyen ott úgy, mint korlát mellettünk, Urunk, akik kívánkozunk, szeretnénk hozzád hűségesebben melletted maradva élni. Jézus Krisztusért, a minket szerető és életét érettünk odaáldozó egyszülött fiadért kérünk, hallgasd meg imádságunkat, azokat is, amelyeket most csendben tárunk királyi trónod elé. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.